Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja a 16, 19, 25, 31 és 41 méteres rövid hullám.
Archívum. Podcast sorozatunkban a Szabad Európa rádió archívumából válogatunk. A müncheni szerkesztőség időtálló korábbi műsorait hallgathatják meg. Az adás felvételének hangminősége változó, ezen lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk javítani.
Itt a Szabad Európa rádiója, a Szabad Magyarország hangja.
Kellemes rádiózást a Szabad Európával! Most meghallgathatják a Szabad Európa rádió 1992. november 8-án sugárzott műsorát. Interjú Ekecs Gézával, a Szabad Európa Rádió nyugalmazott aligazgatójával. A riporter Tamás Otto.
A ma híres nevezetes 60-as években, amikor Nyugat-Európában illúziók reszkettették meg az utcákat, amikor Kelet-Közép-Európában újabb tankok dübörögtek, és sokan úgy vélték, ha már kiismerték a hatalom természetét, képesek ki is fogni rajta, amikor a reménytelenségben is sok minden reménytelinek látszott, ha más nem, hát az, hogy közös tudata volt a tagadásnak, amikor még kevesen sejtették, hogy nem csak zene, hanem közérzet is a rock meg a beat, hogy akár a tagadás ősi szelleme is megszólalhat általa, valahol Nyugat-Európában a szigorú elemzések meg az ironikus élvebontolások közepette föltűnt egy csöndes szavú, tárgyiasan színes és érdekes diszjoké. És aztán erre a távoli lemezlovasra rádiókészülékhez tapasztva fülét, mert akkor nem csak beszélni, még hallgatni is tilos volt bizonyos dolgokról, Kelet-Közép-Európa ifjú nemzedékei figyeltek. Szólt a Teenager Party és beszélt Cseke László, akiről akkoriban csak az ennek felderítésével megbízottak tudták, hogy valójában a Budapestről elszármazott Ekecs Géza beszél. Az az all-round rádiós újságíró és szerkesztő, aki nem csak műfajt teremtett ezzel a műsorával, de szabadságérzetet is keltett, mert a zenében sokféleség volt, derű és erő. Ekecs Géza számos alkalommal tudósított Kantból, gazdája volt a Forgószínpad műsorának. Nemrég nyugalomba vonult, de természetesen még találkozunk vele. Így szemközt ülve egy fogalommal az ember egy pillanatig elgondolkodik, hogy szabad-e tegezni azt, akit Magyarországon név szerint, meg a múltjából, meg a Szabad Európa rádióbeli szerepléséből mindenki ismer. Egy szóval tegeződhetünk-e?
Szabad, ugyanis annak idején évtizedekkel ezelőtt az érkező levelek ugyan tiszteletteljes hangot ütöttek meg, levelezőlapok. De azért valahogy mindig kijött, hogy Laci bácsi már légy szíves, forgasd le azt a Rolling Stone számot.
Én természetesen fenn szeretném tartani ezt a szokást, és nem kívánok tiszteletlenül beszélni. Mégis kénytelen vagyok egy-két olyan kérdést föltenni, amely talán tiszteletlenségnek hat. Egy szóval, most olvastam az imént a nyugati magyarságról készített lexikonban, hogy Cseke László, azaz Ekecs Géza a Szabad Európa Rádió híres díjcsokéja volt. Én azt gondolom, hogy nem egészen ez. Egy szóval valaki, aki 1927-ben született és Budapestről elindult, eltökélte magában mondjuk már gyerekkorában, hogy lemezlovassá vált?
Nem. Akkor még nem is volt fogalom. Azt, hogy díjcsokéja. Nem, szó sincs róla. Ez egy teljesen véletlen volt.
Egy szóval minek készültél? Milyen környezetből származol?
Én úgynevezett kispolgári környezetből származom, szüleim színészek voltak, vidéken játszottak, és én Budapesten nevelkedtem, mégpedig valami fantasztikusan szép gyerekkorom volt, az akkori Új Szent János Kórház ügyvezető igazgatója, Papvári Árpád volt a nevelőapám. A szüleim Kecskeméten, vagy Erdélyben, vagy Miskolcon játszottam, vagy Győrött vidéki színházakban. Természetesen fizettek értem. Én 1938-ig nevelőszülőknél voltam, ott az említett kórházban. Nagyszerű lakás volt, minden első rangdúgó volt. Mondjuk kicsit a bizonyítványomra, iskolá tanulmányomra nem nagyon figyeltek, de ez egy olyan stabil pont életemben, ez az életem első 12 éve, hogy csak egy egyszerű példát mondjak, amit nem győzött társaságban hangsúlyozni, hogy életem szomorúbb és kevésbé szép pillanataimban micsoda életerőt adott nekem kint valahol emigrációban, Párizsban, poloskás szobában, kőpadló, és hallod, hogy hogyan csikorog a téli éjszakán fölfelé a fogaskerekű vasút. Ugyanis az Úszent János, most csak János kórház, ugye ott volt, ez a hang mindig visszacsempésztem magamba. Ez egy olyan erőt adott, ez olyan fantasztikus volt. Nos, származásom úgynevezett kispolgári színész, akkor az érettség után, most volt egyébként az érettségi találkozónk, és érettségi után a Felkai Ferenc Szegről végre rokon volt, Néró híres írója, stb. Madács színház, akkor került fönn Appán vidékre, és abban a szerencsében volt részem, hogy a Pünkösdi féle Madács színházat megismerhettem. Várkony jött a híres Pirandello darabbal, Senyeivel, a Szemerevel, a stb. Tehát mondjuk kamaszkorban már érdekelt mindez, ami irodalom, ami hát az életben szép, és ami a jövő és a jelen, és a Felkai fölvett a lapjához, ez a háború után indult 46-ban, a Kossuth Népe című napilap, ez egy független napilap volt, de valahol a Szociáldemokrata a párthoz tartozott, hiszen a nyomda konstrukciában volt a szerkesztőség, egy helyen voltak a Népszavával, a Száva Pistáékkal, a Világossággal, a Gergelyel, stb. Azt, amikor jött Marosán elvtárs, és ugye mindent összekevert, az a híres sportcsarnok, akkor a Kossuth Népe is nehéz helyzetbe került, a Felkai is, engem nálam felmondtak, a Világossági Lapkiadó Vállalat felmondott, és 49 tavaszán, még a VIT világképviselő találkozó előtt volt az, hogy beidéztek az akkori Szabad Nép szerkesztőségébe, egy tágas szobába, bizonyos Betlen Oszkárné közölte velem, hogy ilyen társadalmi körbeszámú újságírókra nincs szükség. Én egyke voltam, egyetlen ekecs, és még megvártam a világi fűsági találkozót 1949. szeptemberében, elgyalogoltam Magyarországról, mint tudósító tudtam, hogy Ausztria felé a műszaki zár már teljesen stabil, tehát fölmentem busszal Aktelek, szlovák határ, végig Csehszlovákián, Mariánszki lázni, át Németországba, német részről 10 napra leültettek, mert engedély nélkül léptem át a német határt, törtön isteni volt, meleg volt, jó volt a koszt, nagyszerű volt, de az én végcélem Párizs volt.
Engedd meg, hogy egy pillanatra itt közbeszóljak. Érdekes dolog, hogy a János kórházzal kapcsolatban az embernek az jut eszébe, hogy egy fiatal ember vagy egy gyerek ott közvetlenül megismerkedhet az élet alapvető kérdéseivel, élettel és halállal. Másfelől megismerkedhet az életnek egy másik mozzanatával a szülei révén, nevezetesen a játékkal. Az élet, a halál és a játék szerepet játszottak-e a későbbi életedben?
Rendkívül nagy szerepet játszottak. Elsősorban az élet és a játék. Az játszott nagy szerepet. Élet és játék volt, hogy megérkeztem Párizsban, minden papír nélkül, szintén feketén, akkor valahogy összejött valami kis csapottetejű Montmartre kis szoba, kőpadló, folyosonként az illemhely és a csap. De egy olyan hihetetlen... Kérdezhetem, mondok neked valamit. Akkor ott, amikor megékeztem 49 késő őszén, kiszállva vonatból, blitzelve, Gare de l'Est, az első felirat, amit meglátok, Boulevard Sevastopol. Mondjuk, Jézus már, hát én onnan jöttem. Mert ez csak egy szemerkélő eső. Szóval volt egy ilyen hasonlat az életemben, egy másodkezdés. Az idősebb generáció biztos tudja, hogy 1945 után, hát ez a város szörnyen nézett. Én különösen budai voltam, ugye? Hát a vár romokban volt, minden híd a Dunában volt. Szét volt lőve. Hát emlékszem, könnyeztünk, amikor megindult 45 nyarán, 45 májusában a 6-os villamos. Működött, ment. Az az életerő, az, ami az emberekben volt, újat építeni, és tényleg 46-47 egy teljes optimizmussal volt teli. Aztán jött ez a bizonyos fordulat, éve Rákosi, de hát ez már történelem. Most, amikor megérkeztem egyedül Párizsba, ugyanezt éreztem. Ezt keresni, azt keresni, volt légiósok, Armée du Salut, üdvhadsereg, szeretett csomag, a akkor valahol volt egy magyar, ja persze ezt én ismertem, igen, a Dezsőfi Gyula volt a Kisújság főszerkesztő, eladtam neki, mint külső munkatárs néhány lapot, ő lett a Párizsi Rádió magyar adásának a főnöke, napi fél óra, bejárhattam oda, cikket írhattam, akkor jelentkezett egy régi ismerős, Gergye Fisanyi Brüsszelből, aki munkáslapot szerkesztett, akkor átjött hozzám Párizsba, akkor megjelent egy Cupi Bálint nevű ember, kiadott egy lapot Szabad Kisparaszt, én egy göröktől béreltem egy írógépet, és béreltem egy ilyen sokszorosítót, akkor ugye sokszorosítani kellett ilyen stencillel, hát az orrom, a fülem is festékes volt. Kiadtam ilyen emigráns lapokat. Írtam cikket a Párizsi Rádió magyar adásának, és napközben takarítottam francia arisztokratáknál, mert egyetemre jártam, Sorbonra, stb. Kellett valami. Tehát egy valami hihetetlenül zsúfolt nagyszerű, gyakran éheztem, álmos voltam, fáradt voltam. Azt álmodtam, hogy most ott megyek végig a Batthyány utcán. Mária tér, mondom. Hát most hogy jövök én ki? Hát most Csehszlovákia is le van zárva. Izzadva boldogan ébredtem a poloskával teli szobában.
1951, Szabad Európa Rádió. Hogy kerültél oda?
Dezsőfi Gyula, említettem már a nevét, nem véletlenül, őt bízták meg az amerikaiak a magyar osztály megszervezésével, elkezdte szervezni 1951. augusztusában Párizsban. Az első nagy munkatársak és tudósítók tényleg onnan jöttek, csak Galikus nevét említem, Győri Mikes Imre, ő is Párizsban élt, kint Párizs külvárosában, Szentklubba, kitűnő nyomtatott magyar nyelvű lapja volt, egy nyugati hírnök. Tehát ő vállalta azonnal, és többen átmentek Münchenbe. Én haboztam, én rendkívül tetszett ez a mozgalmas, friss párizsi élet, és ilyen fiatal voltam, és valahol forradalmár. Churchill mondja, hogy aki fiatal korában nem volt forradalmár, az nem volt fiatal, és nem volt ember. A Gyulától kaptam egy meghívót szeptemberben, hogy menjek át Münchenbe. Válaszoltam neki, kedves Gyula, köszönöm a meghívást. Dollárért nem szegődöm el az imperialistáknak. Ez a levél ma is megvan. Valahol, valamilyen gazettában, személyzeti osztály. Ne hazudjunk. 1951. december elején megjelentem egy kis kézi táskával, lyukas nadrággal, szegényen, kopottan a Szabad Európa Rádió akkori müncheni épületében. Az nem a jelenlegi, hanem egy bérház volt. A Szabad Európa Rádió 1951. október 6-án kezdte meg az adását. Tehát én decemberben érkeztem.
Kérdeztek ott tőled valamit, hiszen itt Magyarországon annyi tévhit élt a Szabad Európa Rádióval kapcsolatban, hogy az ember korábban talán hajlamos lehetett volna azt képzelni, hogy aki oda került, annak valamilyenféle politikai bizonyítványt kellett kiállítani. Hogyan történt ez valójában?
Hát az én részemről semmi politikai bizonyítvány, inkább az volt a részemről, hogy ezt, amit mondtam, az idézetet, hogy dollárért az imperialistáknak. Szóval egy ilyen izé volt, hogy én most kérem, nem akarok egy irányított amerikai mentalitású ember lenni. A többieknél én voltam a Benjamin, mondjuk, mint szerkesztő. A jóval idősebbek, vagy a részben idősebbek, hát egy Győri Mikes Imre, aki egy elsőrangú kiváló újságíró volt, 38 óta ért emigrációban Franciaországban, vagy egy Cupi Bálint, a híres Bálint gazda, ő parlamenti képviselő volt, az első szabad háború utáni magyar választások alkalmával 48-49-be került ki, vagy egy a népi írókhoz tartozó Borbándi Gyula például, hát ő is 48-49-be jött el Magyarországról. Most viszont volt egy réteg, akik 44-45-be jöttek el a visszavonuló német csapatokkal, részben arisztokrata, részben ilyen nagypolgári, részben újságíró. Egy egyszerű példát mondok, az illető már elhunyt, Béri László, akiről az amerikaiak úgy vélték, hogy kicsit megpörkölődött a szélső jobboldali magyar sajtóban a háború befejezése előtt, tehát 44-45-ben. Amikor a Szabad Európa Rádió beindult, nem lehetett szerkesztő, hanem a rádiófigyelő osztályhoz tették őt. Később, amikor a hidegháború odáig fokozódott, hogy valahol az volt az érzés, hogy mondjuk a politikai múlt nem olyan fontos, az a fontos, hogy ki hogyan tud ma, akkor 1951, 52, 53 jól, szerencsésen érvelni, akkor volt az, hogy az amerikaiak, akik halálosan komolyan vették úgynevezett háborús bűnös, vagy nem háborús bűnös, lazítottak. Tehát akkor a Szabad Európa Rádiónál két-három esetben mindig ma már érett fejjel hülyeségnek tartom, hogy baloldali vagy jobboldali, van tisztességes ember és nincs tisztességes ember, de valahogy az volt a szempont, hogy most már nevessünk átad, tehát mindenki fölvetünk. Például az illető, akit említettem, akkor lett például szerkesztő, egy elsőrangú újságíró volt, ilyen gyakorlott. Ez a régi vágás, hogy én neveztem őket körülti újságíró. Leült a titkárnő mellé, két-három mondata volt valami információ, és arról írt 10 percet.
A keményebb esztendőkben megesett az, hogy ezért vagy azért a Szabad Európa valamelyik munkatársa, hogy így mondjam, fejmosást kapott?
Nem, szó sincs róla. Mert miért kapott volna fejmosást? Mindenki meggyőződésből volt antikommunista, mindenki meggyőződésből utálta a Rákosi rendszert, amit nem volt nehéz.
Az köztudomású, hogy ha jól tudom az évszámod, 1958-tól valami egészen újat kezdtél. Itt Magyarországon legendája volt a Teenager Partynak rövidesen. Érdekes dolog, hogy mi itt ezt úgy éltük meg, hogy valami rettenetesen tilos dolgot hallgatunk, és volt olyan lázító, vérlázító, most a hatalom szemszögéből, mint netán valamelyik politikai jellegű megnyilatkozása a Szabad Európa Rádiónak.
Az 50-es évek első felében ugye beszéltem a hidegháborúról, mi azt mondtuk igen, ők azt mondták nem, ez a nyet, yes korszaka volt, tehát ott mondjuk nem lehetett, nem volt, alig volt nüansz, tehát árnyalati különbség. Akkor jött 56, mind meg annyi ugye magyarországi megrázkodtatásával, borzalmával, akkor kétségtelenül mind az amerikai vezetésben, mind az akkori magyar vezetésben felmarult, hogy hogyan tovább. És akkor született meg az ötlet, hogy kellene csinálnunk egy napi bánatot bút felettető zenés műsort. Ne felejtsd el, nyugaton, elsőben az Egyesült Államokban, akkor robbant be egy új zenei generáció, rock and roll, Elvis Presley, Little Richard. Egy új generáció ott a tengeren turna lelkesedett. Ez lassan átterjedt ide Európára is. Tehát mindez hozta magával, ami később úgy mondjuk, hogy beat korszak, tehát Beatles korszak, 60-as évek eleje. Tehát én valahol erre a hullámhegyre ültem rá, amikor nem tudtam róla, hogy ez mi lesz, hogy lesz, amikor elindítottam ezt a műsort, hogy miért én, hát én voltam a szerkesztőség legfiatalabb tagja. Nos, elkezdtem ezt a műsort, éveken át, azóta érzem, hogy fekete lyukba beszélek. Ez ment évekig, 60-as évek elején fölismerült bennünk, hogy egyáltalán semmi visszhang.
Pedig itt érdekes módon éppen attól tartottak, hogy a szónak a csillagászati értelmében van szó egy fekete lyukról, nevezetesen, hogy olyan vonzó ereje van ennek a műsornak, hogy ismered bizonyára ezt a kifejezést, hogy valami iszonyatos fellazítás folyik onnan. Gondolom ez az eszelős vélemény, mindenkihez eljutott, aki odakin volt. Másfelől engedd meg, hogy ezt megkérdezzem, nem kellett időnként félned? Nem fordult elő, hogy megfenyegettek, netán?
Nem. Legalábbis nem vettem észre. Nem tudok róla. Na most a fekete lyuk korszak után, hogy hirtelen, nem is tudom, hogy hogyan, valószínűleg ez párosult, a kádárék a 60-as évek elején 64-65-ben lazítottak. Tehát emberek kijutottak, fölkeresték a Szabad Európa Rádiót, akkor láthattam arcokat, mert arcokat sose láttam. Arcokat, akik, ja, a cseke, keresünk a csekét. Akkor döbbentem rá arra, hogy ennek a műsornak valahol valami átütő ereje volt. Megindult hirtelen a levél és a levelezőlap árora. Valószínűleg ez központi engedély volt, hogy fölmérjék, hogy tulajdonképpen az ország, illetve az új generáció mit kíván. Akkor indult be kollégám és időközben jó barátommal vált Komjáti György, Csak fiataloknak című műsora, ami egy koppintása volt ugye a Teenager Partynak, csak ő neki szegénynek az volt a hátrány, hogy neki nem volt annyi angol vagy amerikai lemeze, és ő nem tölthette meg a műsort csak angol és amerikai felvételekkel, ugye őt hát fölülről irányították.
Bocsáss meg, de azt gondolom természetesen köztudomású volt, és magad is számoltál azzal, hogy itt nem csak egyszerűen zenéről van szó, hanem olyan fajta életérzésről, olyan fajta gondolkodásváltozásról, amely ez alkalommal zenében fogalmazódott meg. Hazudnék, vagy legalábbis arról is.
Hazudnék, azt mondanám, hogy akkor ez így megfogalmaztam volna, ha akkor valaki interjút csinált volna velem, ma ezt tudom. Én akkor szórakoztatni akartam, lelkesen csináltam ezt a műsort, párhuzamosan még más műsorokat is, valahogy nekem a legkedvesebb gyermekem nem is a Tínése Parti, hanem a Forgószínpad című műsor. Nos, ezt csináltam hétről hétre, aztán láttam, hogy bővül, érdeklődés van, levelek vannak, bővítettünk hétvégén kívánságműsor. Most attól a pillanattól kezdve volt valahol egy cinkosi kapcsolat, egy rendkívül nagy magyarországi rétegkel, többségben fiatalokkal, akik mindig jeligé és levelet írtak. Ha véletlenül is szerepelt mondjuk város, ahonnan ők írták, egy kisváros, sosem mondtam azt be, tiszteletlen, vagy durva, vagy jelzőt, sorokat, ezek a levelek, levelezalapok nem tartalmaztak, aranyos, szellemes jeligéket nem győzöm hangoztatni, hogy mai napig keresem, meg tudom állapítani, nem megőriztem a levelét, tényleg farmotoros giliszta. Mondjuk ilyen jelige. Bűbáj, aranyos, kedves, nyilván egy unalmas számtanórán találta ki valamilyen lurkó. Nos, jöttek a kérések, és most, miután rádiónál nyugdíjba vonultam, próbálok összeállítani egy könyvet, nek a gerincét ezek a levelek képezik, én megőriztem őket, több ezer ilyen levél van, ez egy tanulmány a 60-as és 70-es évek akkori fiataljairól, senki se politizált, de ezzel, hogy nem politizált, politikussá vált, én, ha valaki végighallgatja hangszalagokat, valaki fölvette, egyetlen egy politikai kifejezés az én zenés műsoraimban nem hangzott el. Most ez idegesíthette a rendszert, ezért csináltak belőle politikát.
Te magad eljártál koncertekre, egyáltalán milyen kapcsolatod volt, mert az imént kérdeztem azt, hogy honnan voltak ilyen ismereteid. Úhatatlanul adódik az emberben az a kérdés, hogy hát Hájó Kovácsként kezdtél hozzá, egyáltalán honnan ismertél ennyi
mindent? Nézd oda, szóval nyugaton éltem, és egy nyugatot ugye ellette ez az angol-amerikai, elsőbben amerikai áradat. A rádiókban csak ez szólt, volt egy nagy előnyöm, hogy ugye Münchenben rendkívül hallgatott rádió volt az ESN, az American Forces Network, tehát az amerikai Németországban állomásozó amerikai hadsereg rádió, ők egy az egyben azt adták, ami Amerika. És ezen a téren akkor az Egyesült Államok évtizeddel előbbre volt, mint az akkori Nyugat-Európa.
Említetted a Forgószínpadon.
Igen, igen, igen. De az 62-63-ban indult be, előtte volt, hogy 25 perc a világ körül, akkor igazgató Bede István egyszer egy értekezleten kiborult, és azt mondja, hogy csak időjárás tartalmaz, és ásatásokat, gyere be öcsém, mi az elképzelés? Ez én mondtam, hogy egy, az egyben nem politikai itemeket, a világról színes itemeket csináljunk, zenei bridge-ekkel, zenei megtörésekkel, stb. Így született meg a Forgószínpad, amit aztán kiváló kollégákkal lehetett csinálni, Vajda Albert, ugye a humorista, Borbély László kitűnő kolléga volt, kitűnő szerkesztő volt, szóval sikerült összetennünk tényleg néhányan, egy-két, akkor még kevesebb külföldi tudósítóval. Egész egyszerű a recept. A nagy nyugati távirati irodáknak mindig van egy úgynevezett B-wire, tehát a második csatorna, adják a színes sztorikat. Erről, arról, amarról. Mi ezeket megkaptuk angolul, franciául, németül, le kellett fordítani, meg kellett szerkeszteni. Bejöttünk reggel 9-kor, 3 órakor, 3:30-kor kiadtuk a produkciónak azt a 35 vagy 40 percet, vagy 50 percet, az szerint, hogy volt a program. Fölvették, megtöltötték zenei bridge-sel, és ment.
Szép karriert futottál be, hiszen az imént, talán szabad ezt a kifejezést használni, mentél csak nyugdíjba, és a Magyar Adások aligazgatójaként búcsúztál el. Vajon a Szabad Európa Rádió magyar adásainak egyik vezetőjeként mit tapasztaltál? Elegáns, nyugati, magyar urak társasága volt a Szabad Európa Rádió, ahol mindig megtalálták a kellemes vitamódszert, vagy pedig azért, hadd kérdezzek, egyenesen ott is voltak belső feszültségek, nagy viták.
A belső feszültségek nem nagy belső feszültség és nem nagy feszültség volt. Az 50-es évek első felében már említettem, egy 1949-ben egy vesztes háború után kikerült Ekecs Géza, aki akkor 23 éves volt, természetesen már jóval másképpen gondolkozott, mint a mondjuk a Horthy rezsimhez tartozó volt kormánypárti újságíró. De ennek sose volt durva ellentéte. Ez mindig az volt, hogy kivárni, ő is alkalmazkodik egy demokratikus alapokon álló rádióállomás támogató ország mentalitásához, és ez pedig egész röviden a liberális Amerika. Tehát mindenki akkor érdekes módon nem a pénzért. Nem. Én is többen azt mondtuk, hogy na, 2-3 hónapra elmegyünk a Szabad Európa Rádióhoz. Megmondom őszintén, ez egy történelmi tény. Az első szerkesztői fizetés $190 volt, akkor a dollár 4 márka 20 volt a megszállt Németországban, tehát mondjuk körülbelül 801 néhány márka volt a havi fizetés. Ami szép volt, ami nagyon jó volt, talán az ember Lukas nadrággal érkezett valahonnan valamelyik városból, de nem ez volt a minden. Bennmaradtunk este 7 után, 8 után, 10-ig, 12-ig, mit lehet még beolvasni, mit lehet még élni, hiszen 5-től éjfélig közvetítettünk műsort. Nézd, valahol az egy teljesen más világ volt, más generáció volt, én megéltem azt is, szomorúan búcsúzom tőlük, megéltem az újat, szomorúan búcsúzom tőlük is.
Miért?
Nem tudom, hogy tudják-e, hogy milyen fontos pozícióban vannak, és nem tudom, hogy fölismerik és tudják-e annak a jelentőségét, hogy még ma is a rendszerváltás, illetve a módosított vagy csúsztatott rendszerváltás után is milyen szükség van egy abszolút semleges, objektív hangra. Ezt én Cseke László nevében mondom, én sosem voltam hajlandó jelzőt mondani együttessel, zenekarral kapcsolatban. Kedves gyerekem volt a filmszakma, Filmkrónika címmel közvetítettem. Boldog vagyok, hogy 38 alkalommal lehettem ott Cannes-ban, vagy a Velencei Filmfesztiválon, vagy Berlinben. Mindig egy filmről beszámoltam, az első véleményem nem az, hogy agyoncsapjan, hanem tájékoztassam azt a hallgatót, aki esetleg csak 10 vagy 15 év múlva láthatja, mert akkor Magyarországon az volt a helyzet egy nagy nyugati filmmel kapcsolatban. Ritka esetben volt, hogy 2-3 évvel később mutatták be Fellini Édes élet, persze Dolce Vita, mert az bírált az akkori olasz társadalmat, de nagy művek csúsztatva, sok évvel később kerültek. Tehát mindig vigyáztam arra, hogy tárgyalagos legyek. Persze feladatom mondjuk könnyebb volt, én nem kommentárokat írtam.
Örülök annak, hogy használtad ezt a kifejezést, hogy tárgyalagos, mert én jobban szeretem, mint azt, hogy semleges. Hiszen ezek a műsorok nem neutrálisak, hanem objektívek. De engedd meg, hogy egy picit valóban rólad is kérdezzek, hogyan élsz most, mint magánember, milyen körülmények között? Elérted-e azt, amit szeretnél? Nyugodtan, kiegyensúlyozottan, jó családi körülmények között élsz?
Kérlek szépen, nem vagyok babonás, de lekopogom. Megváltam a rádiótól, a rádiónál, mivel én régi munkatárs voltam, és a rádióhoz külföldi papírokkal kerültem, tehát szolgálati lakásért, hiszen én Párizsból jöttem. Én szolgálati lakásból most áprilisban átköltöztem egy magán privát lakásba feleségemmel, nekem 3 gyermekem van, legidősebb a lányom, Zsuzsanna, ő a Süddeutsche Zeitung, tehát a egyik legnagyobb német lapnak a belső munkatársa, a fiam, aki idestóval 30 éves, ő fotós, elvégezte a fényképészeti főiskolát, pillanatilag Los Angelesbe dolgozik egy holland-amerikai fotográfussal, a legkisebbik, a 28 éves kis Géza, ő is Géza, ő most végezte el Darmstadtban az egyetemen a biokémiai főiskolát, végzett mérnök, kilépnek az életbe, vagy már kint vannak az életbe, feleségemmel vagyok, München egy új negyedében, de tulajdonképpen a város szívében, úgynevezett Schwabingban, nagyszerű lakásban, és valahogy érvényesül rám. Én egy szenvedélyes szauna látogató vagyok, egyébként ez volt az egyetlen szenvedélyem az elmúlt évtizedekben, minden hétfőn délután mentem a müncheni városi szaunába, ha csak lehettem. Ott nyugdíjazásom előtt egy nagyon öreg német törvényszéki bíró figyelmeztetett, hogy Herr Ekecs figyeljen ide. Maga még munkaviszonyban van, gyorsan intézzen el mindent, mert ha nyugdíjba megy, nem lesz ideje. 3 héttel ezelőtt megint Budapesten voltam, mert egy gyerekkorom egy kedves bácsi, az úgynevezett Józsi bácsi halt meg. Szokajára elmentem végtiszteletet adni neki. Ő volt az, aki nem volt családtag, de az első hosszúnadrágot vette, fagylaltot vett az angol partba, ugye a Vidám partnak a régi neve angol part, mindig elvitt. Tehát ilyen útjaim vannak. Akkor szerencsém volt most lent lejárni Sevillában, a világkiállításon, az Expón, végigélni azt a fantasztikus, nagyszerű előadást, amit a Szabad királlyal több ezer spanyol előtt magyarul előadták a rockoperát. Egy az egybe vették a spanyolok a lapot, pedig csak szórólapokon kaptak értesítést arra, mi az, hogy István, mi az, hogy Géza fejedelem, mi az, hogy Sámán, mi az, hogy Koppány. És nem győzöm említeni egy pillanatot, és ez élete végéig megmarad, ebben az országban születtem.
A Szabad Európa Rádió 1992. november 8-án sugárzott műsorát hallották. Ekecs Gézával, a Szabad Európa Rádió nyugalmazott aligazgatójával, Tamás Ottó beszélgetett. Az eredeti felvételt az Országos Széchenyi Könyvtár történeti fénykép és interjútára őrzi és bocsátotta rendelkezésünkre.